köszönjük neked, drága atyán, köszönjük azt, hogy megtisztelsz minket a jelenléteddel, és csak szeretnénk félretenni minden egyes zavaró tényezőt. Mind, ami kívül van, Urunk, és mind, ami belül van, és szeretnénk félretenni olyan gondolatokat, olyan terheket, olyan félelmeket, aggodalmakat, olyan megoldásra váró problémákat, amelyek tudjuk, hogy a te kezedben vannak, és oda is tesszük őket. És szeretnénk csak a te jelenlétedben, ezen a szent földön megállni és megnyugodni. Uram, készíts fel a szívünket. Uram, imádkozom azért, hogy kent fel az órát, hogy ez hagyj jöjjön a te jelenlétedből, és ahogy figyelünk, és közösségbe vagyunk, és hallgatjuk az igédet, szólj mélyen a szívünkhöz. Uram, csak szeretnénk téged jobban megismerni, sokkal jobban megszeretni, és nyitva van a szívünk feléd. Te végezz egy csodát bennünk, atyánk, amit egyedül te tudsz elvégezni bennünk. Jézus Krisztusnak, a fiadnak a nevében kérünk téged. Amen. Amen. Oké. Úgyhogy folytatjuk, és igazából azt szeretnénk most ezen az órán megnézni, meg a következő órán is, a következő héten is. Nincs könnyű dolgunk. Nincs könnyű dolgom. Sőt, nagyon nehéz dolgom van. Egy olyan szent témáról beszélünk, amihez teljes mértékben alkalmatlan vagyok. Ha van olyan téma, ami igazán meg tud ijeszteni, vagy igazán alkalmatlanságérzést tudja behozni, az az a téma, amikor Isten tulajdonságáról beszélünk. Isten jelleméről, természetéről, tulajdonságáról. Úgy hívjuk ezt a teológiában, hogy Isten tökéletes tulajdonságai. Mert hogyha egymásnak a tulajdonságairól kellene beszélnünk, az talán jóval könnyebb lenne. De itt jelzi is a kifejezés az, hogy Istennek minden tulajdonsága, amit megnézünk, azok tökéletes tulajdonságok. Sőt, úgy is hívja ezt a teológia, úgy is nevezik ezt, hogy Isten tökéletességei. Bármelyik tulajdonságát megvizsgáljuk, abba az hiba nélküli, az tökéletes, és valójában nincs meg az a elmebeli képességünk, hogy meg tudjuk ezeket ragadni igazán. Vagy nincs meg azok a szavaink, hogy ezeket úgy ki tudjuk fejezni, majd mindjárt meg fogjátok látni, ahogy ezek valójában vannak. Esendőek a szavaink, korlátolt az elménk, mert az élő és igaz Istenről beszélünk. És az ő tulajdonságait vesszük sorba. Na most természetesen nem minden tulajdonságát. Hisz ez valószínű kimeríthetetlen lenne. Képzeljétek el, Istennek vannak olyan tulajdonságairól, amelyről soha, de soha, de soha nem fogunk tudni. Mert egyszerűen lehetetlen számunkra, hogy kapcsolódjunk azokhoz a tulajdonságaihoz. Mint ahogy az angyalok nem tudnak kapcsolódni Isten kegyelméhez személyesen, mert nincs szükségük a kegyelemre. Ugyanúgy nekünk is, Istennek van egy csomó olyan tulajdonság, amihoz benne sincs a Bibliába, le sincs írva, mert semmilyen módon nem tudunk kapcsolódni hozzá. Amik ki vannak jelentve a Bibliába, azok mind olyan tulajdonságok, amikhez valami módon tudunk kapcsolódni, és Isten kijelentette önmagáról ezeket a tulajdonságokat. Nem emberek mondták Istenről, hogy ilyen Isten, hanem Isten adta ezt a kijelentést magáról, hogy ő ilyen. Tehát az egyik az filozófia lenne, amikor emberek okoskodnak Istenről, de Isten adta magáról. És ezek a tulajdonságok, ezek olyanok, mintha egy szent földön járnánk, ahol emlékeztek mind Mózesnek, mind Józsuénak, azt mondta Isten, hogy vedd le a te sarudat, mert a föld, amelyen állsz, szent az. Tudod, ahol tényleg le kellett menni a sarujukat, az ő hústesti védekezésüket, a tiszteletlenségüket, és valóban imádniuk kellett Istent. Azért, ami kijelentetett. Ugyanígy van ezeknél a tulajdonságoknál. Kezdjük az elsővel, már úgy értem, nem sorrendiségében, csak egyel, kezdjük az egyikkel. De még mielőtt elkezdjük, azt szeretném mondani, hogy Isten nem az ő tulajdonságainak az összessége. Tehát, hogyha fel tudnánk sorolni az ő összes tulajdonságát, és összeraknánk, az nem tenné Istent Istenné. Oké? Okay? Hanem a tulajdonságok azok csak olyan jellemző, olyan tulajdonságok, amelyek jellemzőek Istenre. Oké, úgyhogy nézzük, az első, amit megnézünk, az Isten örökké valósága. És lehet, hogy csak nem tudunk szaladni ezzel a témával, mert arról beszélünk most itt például, hogy az élő igaz Isten, ő örökké való Isten. Örökké való. Ezt az egy dolgot sem bírjuk felfogni. Mit jelent az, hogy ő örökké való? Tudod, ez az jelenti, hogy Isten vég nélkül létezik. Mind visszamenőleg végtelen, mind előre menőleg végtelen. Ez olyan, C.S. Lewis azt mondja, hogy ez olyan, hogy képzelj el egy vég nélküli papírlapot, ami vég nélküli ebbe az irányba, de szó szerint vég nélküli, és vég nélküli abba az irányba. Ez Isten örökké valósága. És aztán erre a papírlapra fogj, és húzz egy rövid idővonalat. Eleje és vége. Ez az idő. És persze te és én egy pontján élünk ennek az időnek, de ez vég nélküli abba az irányba, és vég nélküli a másik irányba. És az idő Istenben van. Ez az egész Istenben van. Oké, úgyhogy ez azt jelenti, hát nagyon sok mindent jelent. De többek közt azt jelenti, hogy az a kics idő, amit itt élünk a Földön, az a pontocska, vég nélkül abba az irányba, vég nélkül a másik irányba is, az a pontocska a Föld életed. És ez az életednek a 0,0000001 százaléka. Ennyi. Ennyi. És Isten örökké valósága felölel mindent, mindkét irányba. Mózes, amikor idős volt már, írta a 90. Zsoltárt. 90. Első és második versben ezt írja Mózes. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva, mindörökké vagy te, Istenem. Ezt az igazságot fejezte ki. Hogy azt mondja, hogy mi itt vándorlunk a pusztában, azelőtt Egyiptomba voltunk, de te voltál a hajlékunk mindig is. Az örökké való Isten. Mi megélünk miket? Fenteket, lenteket, érzelmi káoszokat, kríziseket, nehézségeket, de te vagy az örök, biztos hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Öröktől fogva te vagy Isten, és örökké te vagy Isten. Isten az örökké valóságban lakozik, de az idő Istenben van. Az idő Istenben van. Ézsaiás 40. Azt mondja, avagy nem tudod-e? Figyelj, ez egy nagyon jó rész, ez nagyon jó. Azt mondja, mikor Izrael igazán nehézségek közepette van, azt mondja 40:28-tól, hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr, aki a föld határait teremtette? Nem fárad el, és nem lankad meg, kikutathatatlan a bölcsessége? Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, vagy az Úrra várnak, azoknak ereje megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Vagy nem tudod, de nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. 5 Mózes 33:27 azt mondja, hogy hajlék, hallgass, hajlék az örökké való Isten. Alant vannak az ő örökké való karjai. Hú, micsoda biztonság ez. Képzeld el, az örökké való Isten örökre, a múlt felé örökre, a jövő felé, ő benne van minden. Ő nem a világegyetemben van. A világegyetem van ő benne. Mert minden ő benne teremtetett. Így van? És ő hajlék az örökké való Isten. Azok számára, akik ismerik őt. Az ő gyermekei számára is azt mondja, hogy alant vannak az ő örökké való karjai. Kellenél nagyobb biztonság? Kellenél nagyobb védelem? Jelenések 1:8 azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Aki volt, aki van, és aki eljövendő, a mindenható. Aki volt, aki van, és aki eljövendő, a mindenható. Jelenések 1:8. Úgyhogy Isten örökkévaló. És lehet, csak egy kis alkalmazás, hogy nagyon sok módon megközelíthetjük ezt személyes életünkbe. De nagyon sokszor idegesek vagyunk, és türelmetlenek, és szaladgálunk, és nagyon sokszor félelmeink vannak, és aggodalmaink vannak. Miért? Mert időben élünk. És az idő, és a határidők, és mindenfajta idők, biológiai idők, és mindenfajta idő szorít bennünket, szorongat bennünket. De Istent nem szorítja semmi. És nekünk ő a hajlékunk. És ő benne elrejtőzhetünk. És amikor elrejtőzünk ő benne, akkor megnyugszunk. És az idegességünk megszűnik. És megértjük, hogy az idő Istenben van. És megértjük azt is, hogy Isten az időben mindent a maga idejében cselekszik. Tehát Isten az időben cselekszik, de ő mindent a maga idejében. Ezért rábízhatjuk az egész életünket, az egész jövőnket. Ami számunkra talány, de Isten számára nem, mert ő örökké való. Hogy fejezem be ezzel, hogy képzeljétek el, az, hogy Isten tökéletes tulajdonságai, ez azt jelenti, hogy ezek a tulajdonságok nem olyanok, mint egy pizza szelet. Itt olyan egy pizza, ami mondjuk 30 szeletre van feloszva, vagy egy torta. Hanem, tehát nem így kell elképzelni. Hanem Isten minden más tökéletes jellemzője, vagy tulajdonsága is például örökkévaló. Azt mondja a 136. Zsoltár, hogy a te kegyelmed örökkévaló. Mivel Isten örökkévaló, az ő kegyelme örökkévaló. Nem szűnik meg rajtunk, az őt félőkön, a benne bízókon, az ő gyermekein. Soha nem szűnik meg az ő kegyelme. Kézzétek el, Jeremiás 31:3 azt mondja, nem tudom, hogy hányan ismeritek ezt a verset, de ez nagyon jó vers. Azt mondja Isten, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. Örökké való szeretettel oda és arra szerettelek téged. Van, hogy reggel felkelek, és ez a versem. Jeremiás 31:3. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Tehát miről beszélünk? Hogy az, hogy Isten örökké való, ez azt jelenti, hogy minden jellemzője is örökké való, és nem ideig való. Minden tulajdonsága is örökké való. Úgyhogy ebben az ideges világban és az ideges időben elrejtőzhetünk ő benne. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak az ő örökkévaló karjai. Amen. Amen. Kérdezz. Igen. a felvétel számára mondom, hogy az a kérdés, vagy az mondja Fanni, hogy most már megörökítődött a neved, hogy vannak olyan tulajdonságai, melyhez nem tudunk kapcsolni, de az örökkévalóság is ilyen. Ez így van. De legalább ezt kijelentette Isten nekünk. De vannak olyan tulajdonságai, amelyet olyan szinten nem tudnánk, Isten mélységeiben olyan szinten nem tudnánk kapcsolni, hogy valószínű semmilyen fogalmunk sem lehet róla. Igazából Istennek minden tulajdonságához ezt fogjuk észrevenni, hogy csak tehát nem tudjuk teljes mértékben átölelni. A többinél is ezt fogjuk érezni. És csak az, hogy most mindegyikről 10 percet beszélünk, ez még csak nem is a felszín karcolása, ez körülbelül tudod. De egy örökkévalóság lesz ezekből meríteni. És ez csodálatos. Oké? Úgyhogy Isten tökéletes minden tulajdonságában és tökéletes minden szépségében. Úgyhogy oké. Következő, második. Isten változhatatlansága. Isten változhatatlansága. Oké, hát mit jelent ez? Röviden azt mondja, hogy Isten soha, de soha, de soha, de soha, de soha nem változik. Na most természetesen ilyen nincsen a teremtett világban, mert minden változik. Minden romlik, minden megavul, minden változik. Tehát ez is olyan, hogy körbenézünk, és egy állandóan változó világban vagyunk, ahol minden változik. Mégis Isten azt jelenti ki önmagáról, hogy ő változhatatlan. Azaz Isten sohasem tér el önmagától. Sohasem tér el önmagától. Képzeljétek el, Isten soha nem fejlődik, hisz ő tökéletes minden tulajdonságában, ő soha nem fejlődik. Neki nincsen növekedés a lényében. Isten soha nem lehet rosszabb, tehát soha nem változik úgymond a negatív irányba. Egyszerűen ő kőszikla, megbízható, lehet rá számítani, mert ő változhatatlan. Oké, Malakiás 3:6. Azok a versek, amiket megadok ezekhez, ezek ilyen nyilván kulcsversek ezekhez a tulajdonságokhoz. Malakiás 3:6 azt mondja, mert én az Úr meg nem változom. Ti pedig Jákob fiai nem semmisültök meg. Ezt jelenti ki Izraelnek, hogy én nem változok meg. Izrael számára ez a biztosíték, hogy Isten soha nem változik meg. És számunkra is ez a biztosíték, hogy Isten soha nem változik meg. Az ókori istenek szeszélyesek voltak, állandóan változtak, változékonyak voltak. Mi is szeszélyesek vagyunk és változunk. Csak gondolj bele, az életünk során változunk pozitív irányba, bizonyos dolgokban változunk negatív irányba. Azt mondhatjuk, persze többen még fiatalok vagytok, de azt mondhatjuk, egy idő múlva ránézünk az életünkre. Hát én már nem úgy gondolkodok, mint akkor, ezt már ti is elmondhatjátok nyilván. Vagy én amiről ott meg voltam győződve, már nem vagyok arról meggyőződve, szüntelen változunk. Isten nem változik, ő változhatatlan. Jakab 1.17 azt mondja, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Tehát Istennél nincs változás, és nincsen változásnak árnyéka. Oké, úgyhogy ez egy jó dolog. Adjunk egy-egy alkalmazást, lábat neki, jó? Ez azt jelenti többek között, hogy biztosak lehetünk, hogy Isten ígéreteibe fognak teljesedni. Hogy bármi, amit ígért, az biztos, hogy be fog teljesedni, mert Isten változhatatlan. Ha Isten azt mondja, hogy szeret téged, és azt mondja, hogy gyermekévé fogadott téged, akkor nem fogja azt mondani később, hogy hopp, megváltoztam. Tudod? Tehát nem csalatkozhatunk benne. Az egész világegyetemen az egyetlen pont, ami biztos, változhatatlan. Képzeld el, nem csak, hogy a szeretete nem változik, hanem volt már olyan, biztos, hogy volt, hogy nem volt semmi különleges érzésed Isten felől, átmentél egy olyan időszakon, amikor eléggé érzésmentes volt, vagy érzésmentes, csak akár olyan, hogy nem érezted a jelenlétét, nem érezted a közelségét, mint hogyha tudod, hirtelen, lehet, hogy előtte érzékelted Isten közelségét, örömöd volt, de hirtelen nem érezted, és olyan, mint hogyha Isten meghalt volna. Nem halt meg, de. Oké, tudjátok, hogy miről beszélek? Mikor nem érzékeled Isten jelenlétét, mikor nem érzékeled Isten közelségét, mikor, tudod, és ilyen van. Oké? De a nagyszerű az, hogy ha nem érzünk semmit, az is oké. Mert Isten nem változik. Oké? Tehát az is rendben van, mert Isten nem változik. Oké? Aztán az is jó, hogy bármikor mehetünk hozzá, nem kell aggódnunk, hogy fogad-e bennünket. Isten nem változik. Mekkora dolog ez? Képzeld már el. Hogy nem az, hogy most fogad, most jó kedvébe van, most kegyelmes kedvébe van, most örömmel lát engem, most szólhatok hozzá, hanem ő, mivel ő változhatatlan, bármikor mehetek hozzá, és nem kell aggódnom, hogy fogad-e. Tudod, ezért mondja azt a Biblia, hogy Isten kőszikla. Kőszikla. Azt hiszem, talán ez volt a múltkori Eurokonnak a témája. Így van? Vagy az egyik fő témája. Isten kőszikla. És mi ilyenek vagyunk. Isten kőszikla. Úgyhogy ez egy hatalmas vigasztalás számunkra. Oké, harmadik. Isten végtelensége. Isten végtelensége. Oké, hogy Isten vég nélküli. Neki nincsen vége sehol. Hát ez egy másik olyan dolog, amit sem nem láttunk ilyet, sem nincs ilyen a Földön. Minden teremtett dolognak határa van, minden teremtett dolognak vége van, minden teremtett dolognak meg kell újulnia, energiát kell valonnan szereznie, éltet valami mindent, Isten senki nem éltheti, neki nem kell megújulnia. Van ez egy másik ilyen, most nem érjük fel, hogy Isten önmagában, vagy önmagától létező, önmagában létezik, önmagában elégséges, de Isten végtelen. Isten nem ismer határt, vagy korlátozást. Figyelj jól! Sem a tér nem korlátozza Istent, sem az idő nem korlátolja Istent. Isten végtelen minden terjedelmében. Figyelj erre! Ez nem azt jelenti, mondja a teológia, hogy Isten szétosztódik a világegyetemben, és Isten egyik része itt, a másik pedig ott található. Isten végtelensége nem ezt jelenti, hanem, ezt hallgasd, Isten végtelensége, mondja a teológia, nem extenzív, hanem intenzív jellegű. Megvan? Tehát Isten jelenléte, vagy végtelensége nem extenzív, hanem intenzív jellegű. Tehát ő nem szétosztódik, és tudod, olyan, mint fogsz egy pizzatésztát, és szétnyúj, és elnyújtod a sodrófával, és a pizzatészta egyik része ott van, a másik, de hát mind pizza, de ott és ott van, és Isten, tudod, szét van nyújtva, és végtelenség szét van nyújtva, és egyik része tulajdonság ott, a másik ott, hanem ez nem extenzív, hanem Isten végtelensége intenzív jellegű, azaz mindenhol teljes mértékben jelen van végtelenül. Salamon ezt megértette, mikor a templom szentelő imájába 1 Királyok 8:27, ben azt mondja, hogy megépítette a templomot, és azt mondja, hogy íme az ég, és egeknek egei sem tudnak befogadni téged. Mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem. Oké, tehát tudjátok, hogy a bálványok azok mind olyanok voltak, építettek egy házat, építettek egy templomot, a bálvány ott lakik. Nos, mikor templomot építettek az Úrnak, az Úr templomát, és felszentelik a templomot, Salamon templomát, akkor Salamon rögtön kijelenti ezt a csodálatos Isten végtelenségéről való kijelentést. Hogy nem arról szól, gyerekek, hogy ez a templom, ez Isten temploma, és ő itt lakik, és ezt bebírja fogadni, hanem még az ég sem bírja befogadni Istent. És az egeknek az egei sem bírják befogadni. Nemhogy e ház, még kevésbé ez a ház, amelyet én építettem, mondja Salamon. Oké, úgyhogy Isten végtelensége. Úgyhogy ezzel fejezem be, Tózertől olvasok. Isten ajándékai azt mondja, hogy csak olvasok egy kicsit innen. Azt mondja, hogy Isten ajándékai a természetben korlátozottak. Végesek, mert teremtettek, de a Krisztus Jézusban való örök élet ajándéka végtelen ugyanúgy, mint Isten. Aki azt mondja, hogy mivel Isten természete végtelen, mindaz, ami belőle árad, szintén végtelen. Mi szegény emberi teremtmények állandóan elkeseredünk a kívül és belül ránk aggatott korlátozottságok miatt. Életéveink napjai kevesek és gyorsabbak, mint a szövő vetélője. Az élet rövid és lázas főpróba arra a hangversenyre, aminek előadására nem maradhatunk itt. Azt mondja, hogy neki nem múlik az idő, hanem megmarad. És akik Krisztusban vannak, azok osztoznak vele a korlátlan idő és a végtelen évek minden gazdagságában. Isten sohasem siet. Nincsenek határidők, amikhez alkalmazkodnia kellene. Ha ezt tudjuk, megnyugszik a lelkünk, és lecsillapodik idegrendszerünk. A Krisztuson kívül élők számára az idő ragadozó vadállat. Az új teremtés fiai előtt az idő meghunyászkodik, dorombol és nyalja a kezüket. A régi emberi faj ellensége az új barátjává lesz. És a csillagok azért az emberért futnak pályáikon, akit Isten meg akar tisztelni. Ezt tanulhatjuk meg az isteni végtelenségből. És még egy bekezdés. Szeretete mérhetetlen, sőt, ennél is több, határtalan. Ugye, mert a szeretet Isten minden tulajdonsága végtelen, minden tökéletes tulajdonsága, határtalan. Nincsenek határai, mert Isten valóságos természetének a tükre. Szeretete, mint ő maga, végtelen, ezért az egész teremtett világot magába foglalhatja, és ezen kívül van benne hely 10.000-szer 10.000 világnak is. Na hát, ezek olyan kijelentések és igazságok, amelyeket zsebre nem tudunk tenni, biztos. De minél inkább helyet adunk a szívünkben és az elménkben, annál inkább megnyugodhatunk és megismerhetjük őt. És annál inkább tudunk bízni is ő benne. Na, utolsó a szünet előtt. Isten szentsége. Ez a negyedik. Isten szentsége. Oké, ez a kifejezés, hogy Isten szent. Hú, hányan tudjátok, hogy mit jelent? Isten szent. Elválasztott, különválasztott? Elkülönített. Igen. Tehát alapvetően ezt jelenti, hogy Isten nem olyan, mint mi. Nem olyan, mint bármi ezen a világon. Igazán semmihez sem hasonlítható. Semmihez sem fogható. A Biblia ezt úgy hívja, hogy szent. Ez azt jelenti, hogy el van választva, el van különítve mindentől, ami teremtett. És mivel mi meg teremtettek vagyunk, és körül vagyunk véve csak teremtett dolgokkal, ezért valójában hát a Szent Szellemnek és Isten igéjének és az Isten való járásnak szükséges ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az, hogy Isten egy szent Isten. Azt is jelenti ez, hogy Isten nem közönséges és nem tisztátalan. Mert külön van választva a közönségestől és a tisztátalantól. Ő szent. Nem hétköznapi. Nem közönséges. Nem tisztátalan. Isten külön van választva a bűntől és a tisztátalanságtól. Oké? Az angyalok ezt éneklik. Hogyha megnézzük a Bibliát, és belepillantunk egy picit a mennyei kórusba, és történt ilyen, Ézsaiás 6-ban, Jelenések 4-ben, képzeljétek el, két alkalom is van, amikor így a mennyei kórusba betekintés van. Miről szólt az ének? Melyik jellemzőjét, tulajdonsága volt kiemelve Istennek? Ézsaiás 6-ban, Ézsaiás azt hallja, hogy szeráfok, angyali hatalmas teremtmények egymásnak ezt kiáltják, hogy szent, szent, szent a seregeknek az ura. Teljes az egész föld az ő dicsőségével. Ők Isten arcán látják, ezt mondja a Biblia, majd megnézzük az angyalok tanánál, hogy az angyalok Isten arcát nézik szüntelen. Isten arcát. Ezért volt furcsa, amikor megjelent Gábriel, azt hiszem Gábriel volt, Zakariásnak Lukács 1-ben, és elmondta, hogy gyermeke lesz. És aztán Gábriel nem volt kész a szíve. Kapott egy kijelentést, de nem volt kész a szíve. És azt mondta az angyalnak, hogy hát miből tudhatom meg, hogy gyermekem lesz? Mondom, egy angyal jelenik meg, és nem kész a szíve, és ilyen a misszünk is, amikor nincs kész, akkor nem tudjuk befogadni Isten kijelentését. És azt mondta, miből tudtad? És mit mondott Gábriel? Azt mondta, hogy én Isten angyala vagyok, és én az ő jelenlétéből jöttem. Tudod, és éppen ezért meg fogsz némulni. És tudod, nem tudsz megszólalni. És több mint 9 hónapig Zakariás néma nem tudott megszólalni. Tudod, azt mondja, hogy mitől tud? Hát Isten jelenlétéből jöttem. Isten, az Úr arcát láttam, és most lejövök, és hitetlenséggel találkozott az angyal. És ez történt Ézsaiással, képzeljétek el, hogy mikor Ézsaiás hallotta, hogy az angyalok azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregek ura, és hogy az egész föld teljes az ő dicsőségével, akkor Ézsaiás ráomlott a bűntudat. Rádöbbent, hogy ő annyira tisztátalan ember, és tisztátalan ajkú, hogy felkiáltott, és azt mondta, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú népközt lakozom. És Isten szentségének a fényébe rádöbbenünk, hogy legjobb próbálkozásunk is emberileg csak gyarló, és tele van önzéssel, és a gondolataink, és a szavaink, és az egész lényünk csak, tudod, egy féreg, és Isten szentségének a fényébe rádöbbenünk, hogy fú, Isten annyira más, mint én, annyira elválasztott, ő szent, így hívja a Biblia ezt, ez aki ő szent. Annyira más, mint én. És ez egy csodálatos dolog. És ugyanígy Jelenések 4-ben, amikor János apostol a mennybe volt, Képzeljétek el, azt mondja, hogy az angyalok éjjel és nappal szünet nélkül ezt mondták. Hallgass! Éjjel-nappal szünet nélkül. Szent, szent, szent az Úr. Szent, szent, szent az Úr. A mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Tudod? Tehát az angyalokat úgymond mellén üti az a felfedezés, vagy az a csodálat, hogy Isten annyira más, mint minden más, ő el van választva, annyira más, ő szent. Oké. És nem tudom, hogy tudnánk ezt kifejezni. Nyilván a Szent Szellem, ő Szent Szellem. Tudod, Szent Szellem. Tudod, ugyanezt a szentséget leplezi le és munkálja a mi szívünkbe. Csak még egy-egy pontot hagy érintsek ehhez, jó? Képzeljétek, amikor Máté 17-ben Jézus ott van a színeváltozás hegyén, Máté 17-ben. És ekkor volt az, hogy az egyedüli alkalom ezen a földön, hogy úgymond, majd tanuljuk ezt, de hogy Jézus megüresítette magát a földön az ő dicsőségétől, és hogy amikor az ő, ami bent volt, aki ő valójában volt, kívülre is kisugárzott. És ezt írja róla az írás. Azt mondja, hogy ragyogott, az arca ragyogott, mint a nap. Mikor a nap ott ragyog a vagy legfelül, úgymond ereje teljében. Rábírsz nézni a napra? Próbálj ránézni. Tudod, Máté 11. Jézus arca ragyogott, mint a nap. Ott volt János és Péter és Jakab, és nem bírtak ránézni. De igazából azt tudjuk, hogy Isten dicsősége és Isten szentsége az nagyobb, mint a napnak a fénye. Milyen Isten szentsége? Értem, ez még mindig tompított fénysugár volt. Tompított mi az? Tompított fényszóró volt, ahogy az Úr azt mondja, ruhája fehér, mint a fényessége. Ezt hallgass. 2 Mózes 33:20. Nem tudom, hogy tudtátok ezt. 2 Mózes 33:20. Az Úr ezt mondja Isten. Nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Az Isten szentségéről beszél. Hogy Istent, az élő igaz Istent, ember, itt földi ember, nem a mennybe, itt a földön, nem láthatja úgy, hogy életben maradjon. Wow! Na most, olvassuk azt, hogy egyébként ott Mózes megpillantotta az Úrnak a hátát, meg tudod. De ez azt jelenti, hogy Istent teljességében és minden dicsőségében és szentségében, ha megpillantanánk, meghalnánk azon nyomba. Meghalnánk. Na most, János apostol holtan rogyott, tehát összerogyott, nem halott, de úgy, mint egy halott összerogyott, amikor Jézus meglátta a dicsőségébe. De ez is tompított fényszóró volt. Csak arról, hogy János egy kicsit úgy... ja. Úgyhogy hihetetlen Isten szentsége, Isten tisztasága. Oké? És hagyj fejezem be ez, hogy egy olyan kort élünk, a Biblia Ószövetség használja ezt a kifejezést, hogy Isten dicsérni az ő szentségének szépségében. Hogy az ő szentsége, az ő jelleme természetének a szépségében. És hogy egy olyan kort élünk, amikor talán az összes kornál jobban, így egyszerűen el vagyunk szokva a szentségtől. Mi megszokottak vagyunk mindennel, és mindenkivel. És a szívünk elszokott a szentségtől, és az Isten félelemtől is. Ezért kell, hogy a Szent Szem tanítson minket. Képzétek el, az Ószövetségben Isten nagyon komoly szerepet szánt annak, hogy tanítsa az ő népének a szentséget. Tehát úgymond az Ószövetségben Isten azt mondta, hogy figyeljetek, Izrael, fontos, hogy tanuljátok a szentséget, és hogy szent vagyok. És mondok egy példát, jó? Például Isten jelenlétébe egy évben egyszer, akkor is csak a főpap mehetett be, és ő is csak az áldozati állatnak a vérével, úgy, hogy előtte megfürdött, felvette a ruhát, felkészítette magát minden szempontból, kívülről, belülről, tettek egy kötelet a lábára arra az esetre, hogyha holtan fog összerogyni Isten jelenlétében, mert valahogy vétkezett, magáért elvégezte az áldozatát, tehát a népért el lett végezve az áldozat, és egy évben egyszer járulhatott Isten elé, mert miért? Mert Isten szent. Tudod, nem csak flangálunk ott Isten, tudod, bemegyünk mocskosan, tudod, fel se vagyunk készítve, semmi. És az volt az üzenet, hogy Isten szent, és Isten el van választva a közönséges, hétköznapi világtól és emberektől. Isten trónterméme az csak egy évbe egyszer, és csak a főpap mehet be, és ő persze kijöhet az áldással. És kijött, és áldást mondott Izraelre, az Úrtól. És kimondta az Úrnak a nevét. Oké? Okay. És ez Isten rendelkezés volt. Ez nem emberi, ez Isten rendelkezés. Hogy tanulja a nép, hogy ő nem olyan, mint a bálványistenek, hanem ő egy szent Isten. Úgyhogy amikor nekünk az új szövetségbe azt mondja zsidók 10-19, hogy mi Jézus vére által járulhatunk a szentélybe. Ez nem azt jelenti, hogy ő kevésbé szent, mint volt az új szövetség hirtelen, hát Isten elveszítette a szentségének a 90%-át, ő már csak kicsit szent csak. Nem. Ez azt jelenti, hogy ez továbbra is ekkora kiváltság, ő továbbra is ugyanannyira szent, csak minket meg szentelt Jézus vére által. Ez ugyanott zsidók 10-19 volt, hogy járulhatunk, de 10-10, hogy meglettünk szentelve. Hogy Isten fiának a vére minket megszentelt. Azaz mit jelent ez? Hogy külön választott, félretett Isten számára. És lemosott rólunk tisztátalanságot, és lemosta rólunk a világnak a szagát, és lemosta rólunk a világnak a mocskát, és lemosta rólunk a világ azonosságát, és lemosta rólunk a világhoz való bármilyen kötődést, és teljes mértékben Istennek az atyának megszentelt. És ez Jézus vére, nem állatok vére, Isten tulajdon vére, Isten tulajdon vére megszentelt minket. Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy Isten kevésbé szent, hogy most már nem, hogy naponta járulhatunk elé, hanem a leggyengébb gyermeke bármelyik pillanatban tudod, ott lehet a jelenlétében. Hanem ez azt jelenti, hogy Jézusnak a vére ennyire erős, ennyire hatalmas, ennyire mindenható, úgymond. Mindent el tudott érni. És figyelj, és most már mi a szentséget nem úgy tanuljuk, hogy tudod, várunk októberbe egy napot, amikor az összes magyarországi keresztény vagy a világon az összes keresztény közül egyetlen egy mehet be, és mi reméljük, hogy ez sikerül, és túléli, és áldás hoz ki. Tehát a szentség már nem így tanuljuk a szentséget, hanem úgy tanuljuk, hogy közösségben vagyunk, és a Szent Szellem az életünkben van, és a Szent Ige az életünkben van, és ő tanít bennünket a szentségre, vagy megszentel bennünket. Oké? Okay? És hogy megismerjük őt. Most a megszentel bennünket, az nem azt jelenti, hogy mi is. Tehát az azt jelenti, hogy szentségben részesülünk. De ez egy teremtményi szentség, nem a teremtő végtelen szentsége. Úgyhogy, wow. Úgyhogy a menny egy ámulatos hely lesz. A menny az egy olyan hely lesz, ahol minden, tudod, nem tudom, hogy milyen lesz, de már úgy értem, tudod, nyilván nem tudjuk pontosan, de egy hihetetlen hely lesz, ahol Isten szentségét ben fogunk lenni, és az ő arcát fogjuk látni, és nem fogunk meghalni. És ez olyan, mint hogy van most 5 érzékszervünk, és mint hogyha lenne nem 5, hanem 550 érzékszervünk, és mindegyik, tudod, 1000-szeresen éles lenne, és be tudna fogni mindent, és egy hihetetlen lesz, és Istent az ő szentségében fogjuk ismerni, és egyre jobban és jobban fogjuk őt ismerni. Úgyhogy addig pedig itt vagyunk, és számunkra ez azt jelenti, hogy egyre inkább eltávolodunk a világtól, a világ tisztátalanságától, bűnétől, közönségességétől. Szeretjük az embereket, akik a világban vannak, mert Isten szereti őket. De a szívünkben egyre inkább Isten megszentel bennünket, hogy ismerjük Istent, aki szent. Ezt mondja 1 Péter 1:15-16, hogy szentek legyetek az egész életviteletekben. Amint ő mondta, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ez az a megszentelődés. Oké, okay, amen. Amen, amen, amen. Úgyhogy köszönjük, Urunk, a te igédet, és csak köszönjük azt, hogy csak segítesz nekünk abban, hogy ismerjünk téged, és Uram, olyan korlátozottak vagyunk ebben, és csak szeretnénk elmélkedni a te igéden, és megengedni, hogy a Szent Szellemet beírja ezeket a szívünkbe. Jézus nevében. Amen. Készen vagytok? Jó. Jó, úgyhogy mennyei atyán, köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus Krisztus vére által megnyitottad számunkra az ajtót, és hogy csak bátran szaladhatunk hozzád, és szaladhatunk a te karjaidba. És csak Uram, vonj magadhoz bennünket egyre jobban. Uram, csak nyisd meg a mi szívünket, hogy ismerhessünk téged, az egyedüli és igaz Istent. És töltsd be minket a Szent Szellemeddel, hogy ez a megismerés, ez ne a saját erőnkből történjen, hanem a te munkád által. És Uram, imádkozom, hogy csak áld meg és kent fel az óránk hátlevő részét. Uram, és csak köszönjük még egyszer, hogy a jelenlétedben időzhetünk, és hogy nem kell sorszámot húznunk, vagy nem kell egymás után bemennünk, hanem együtt most itt lehetünk előtted. Jézusnak a nevében, Atyánk. Amen. Amen. Oké. Isten, az ötödik, amit megnézünk, Isten tökéletes tulajdonságaiból, ez azt gondolom az, amire azt fogjátok mindannyian mondani, hogy ez az a tulajdonsága Istennek, amihez talán leginkább tudunk kapcsolódni. És ez azért, mert leginkább ezt tapasztaltuk meg az életünkben, és leginkább erre volt szükség, és van szükség az életünkben, úgymond. És ez Isten szeretete. Ez nem azt jelenti, hogy Isten szeretetét bármilyen módon külön lehetne választani az ő többi tulajdonságától. Nem lehet. Vannak, akik megpróbálják Isten szeretetét külön választani Isten többi tulajdonságától, úgymond ízekre szedni Istent, vagy szétszedni Istent. Ennek az eredménye az egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy eretnekség. Tehát, hogy olyan következtetésekre jut ilyenkor az emberi elme, amely nem áll összhangba Istennel és Isten igével. Mondok egy példát erre. Az egyik, ismétek ezt a, hogy univerzalizmus. 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 Azt hiszem ez. Univerzalizmus. Univer, mint a ketchup. Zializmus. Univerzalizmus. Oké? És ez például az az eretnekség, hogy az, ami azt tanítja, hogy a legvégén minden egyes ember üdvözülni fog. Minden egyes ember a legvégén üdvözülni fog, és a mennybe megy. És ennek az oka, hát az, hogy Isten szeretet. Igen, de ez olyan, mintha fognánk Istennek azt a tulajdonságát, és felé emelnénk az összes többi tulajdonságának, például az igazságának, például a szentségének, és az igazságából jön az ő ítélete, és azt mondanánk, hogy Isten igazsága az nem fontos. Isten ítélete az nem fontos. Mert hát Isten szeretet. Ez a jellemtulajdonság, hogy szeretet, ez nem felette van a többi tulajdonságának, hanem része, szerves része a többi, és egyensúlyban van a többi, átitatja mindegyik tulajdonságát. Mégis mindegyik tulajdonsága átitatja mindegyik tulajdonságát. Oké. 1 János 4:8 kijelentő, hogy Isten szeretet. Oké, úgyhogy erről is, csak úgy, mint Isten szentségéről, Isten szeretetéről egy nagyon világos kijelentésünk van. Tudod, egy erős reflektorfény. Nem kell bizonytalannak lennünk. Isten szeretet? Hát, olvasom a Bibliát, azért annyira nem nyilvánvaló. Azt mondja 1 János 4:8, Isten szeretet. János 3:16 ugye azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. 1 János 4:10 azt mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és az ő fiát adta engesztelő áldozatul a mi vétkeinkért. Oké, tehát miben van a szeretet? Abban, hogy én szerettem Isten? Nem, hanem, hogy ő szeretett minket. Úgyhogy a mi szeretetünket szinte nehéz szeretetnek nevezni. Az ő szeretete a szeretet, mert ő a szeretet. És abban van a szeretet, hogy a fiát adta értünk, aki engesztelő áldozat volt a mi bűneinkért. Úgyhogy figyelj, Isten mindenképpen, mikor azt mondjuk, hogy nem választjuk el a többi tulajdonságától, nem azt értjük ezen, hogy Isten szeretetét bármi módon is megpróbálnánk elhomályosítani. Nem kell elhomályosítanunk. Nem tudjuk eléggé megmutatni, mennyire fontos az, és mennyire csodálatos, hogy az élő, igaz Isten szeret bennünket, és szeret téged. Ő jellemében, ő szeretet. Ez nem azt jelenti, a görög kihozza, nem tudod felírni azt a képletet, hogy szeretet egyenlő Isten. Mert ez nem ezt mondja, azt mondja, hogy Isten szeretet. Nem azt mondja, hogy a szeretet Isten, úgyhogy bármi, ami szeretet, az Isten. Nem, hanem Isten szeretet. Azaz Istennek ez a jellemtulajdonsága, tudod, átszövi minden tulajdonságát, ő szeretet. Isten lényeges tulajdonsága. Oké, úgyhogy mikor megnéztük Isten örökké valóságát, vagy Isten végtelenségét, akkor utaltunk arra, hogy ez igaz az ő szeretetére. Hogy az ő szeretete örökké való. Azaz nincsen kezdete és nincsen vége az ő szeretetének. Vég nélküli felénk. Ez igaz arra, hogy nincsen olyan mély bűn, amibe beleesnénk, vagy nem lehetünk annyira mocskosak, vagy koszosak, hogy az ő szeretete ne tudna alánk nyúlni, és ne nyúlna alánk. Vagy nem tudunk annyira eltávolodni és elfutni Istentől, hogy a szeretete ne lenne ott mellettünk, és ne mondaná azt, hogy figyelj, szeretlek téged. Szeretlek téged. Tehát az, hogy Isten szeretete örökkévaló, ez egy ámulatos dolog. Ez azt jelenti, hogy ezt a szeretetet mi nem tudjuk elveszíteni. Nem tudunk elmenekülni tőle. Ez azt jelenti, amit Pál apostolnak kijelentetett Róma 8-ba, hogy senki nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől. Hallod? Senki és semmi nem szakíthat el téged Isten szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Róma 8:35-39. Senki. Isten szeretet. Oké. Tózer, csak egy-egy pontot érintek, amit Tózer érint, és természetesen ez a 10 perc nem elég rá, hisz az egész örökkévalóság sem lesz elég rá. Oké, de arról beszél, hogy ugye először is jó akaratként mutatkozik be ez a szeretet. Azaz azt jelenti, hogy a mindenható Isten a javunkat akarja, a javadat akarja. Hogy ismerjük fel az ő szeretetét, úgyhogy ő a jó akaratodat keresi. Kijelenti a javadat. Figyelj, ez egy nagyon nagy dolog. Mert ő mindenható Isten. Azaz ő mindenre képes. És hogyha ő, aki minden felett uralkodik, azt jelenti ki, hogy ő szeret téged, azaz a te legjavadat akarja, akkor ebben megnyugodhatunk. Akkor ez azt jelenti, hogy nincs egy ellenségünk se ezen a világon. Mert lehet bármennyi ellenségünk, az Isten kezében mégis a javunkat fogja formálni. És a javunkra lesz. 1 János 4, 18, ismeritek ezt, azt mondja, a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Figyelj! A szeretetben nincs, nem kell félni semmitől. Miért? Mert Isten szeret téged. Semmitől nem kell félni. Nem kell, hogy ideges legyek, nem kell, hogy görcsöljek, nem kell, hogy a gyomrom feszült legyen. Miért? Hát Isten, a mindenható Isten szeret engem is, mindenben a javamat keresi. És ezt megígérte nekem. És még hogyha vannak is beláthatatlan dolgok, az ő kezében megszelidülnek azok, és a javamat akarja. És minden ellenségemet a javamra fordítja, minden nehézséget, mindent. Úgyhogy Isten jó akarataként mutatkozik be a szeretet. Utána Tózer tovább megy, és azt mondja, csak hogy egy picit meg tudjuk jobban fogni a szeretetet, hogy a szeretete aztán úgy mutatkozik meg, hogy ő barátságos, Isten barátságos és barátunk akar lenni. Így van? Tehát először azt mondja, hogy jó akarattal vagyok, és utána közelebb jön, és barátságos velünk, az ő szeretete miatt, és barátunk akar lenni. Az azt jelenti, hogy ő szeret. És emlékeztek? Ábrahám Isten barátja volt. De emlékeztek, hogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy nem hívlak többé szolgának benneteket, hanem barátaimnak hívlak benneteket. Úgyhogy Isten barátságos és barát tud akar lenni. Aztán következő, hogy érzelmileg azonosul velünk a szeretet. Tehát az, hogy Isten szeretet, ez nem egy ilyen hideg, hogy Isten szereti Roxit, és hát szereti Roxit, hanem érzelmileg a szeretet azonosul vele. És tudja, hogy Roxy hol van az ő életében, milyen helyzetekben van, milyen időszakban van, mindent tud Roxy felől, és az ő szeretete azonosul. Azaz ez nem egy hideg, távoli szeretet. Szeretlek, hanem jó akaratként mutatkozik be, barátunkrá válik, érzelmileg azonosul velünk. Oké? Okay? És aztán utolsó előtti örvendezik a szeretete tárgyában. Örül felettünk. Tehát Isten szeretet. Ő nem olyan, hogy oké, itt van az egyeske, meg a ketteske, meg a hármaska, meg a négyeske, meg a ötöske, hanem ő örül felettünk, ez Sofóniás 3.17. Hogy az Úr a te Istened közted van. Sofóniás 3.17. Örül. Azt mondja, erős ő megtart. Örvendezik te rajtad örömmel is. Újongással örvendezik. Ez ilyen az ő szeretete. Örül. Tudod, mint amikor minden alkalommal meglát minket, és hát ő mindig lát minket, de örül rajtunk. Örül rajtad. És ez fontos. Mert amúgy az az elképzelésünk lenne, hogy Isten szeretete személytelen, vagy távoli, vagy rideg, vagy igen, ő a javamat keresi, de ő ő örvendezik az ő szeretetének a tárgyán. Most honnan hozta ezt Tózer, vagy hogy rakjuk ezt össze? Ugye a kijelentésben, amik ki van jelentve arról, hogy Isten az ő szeretetében milyen felénk. Tudhatjuk, hogy Isten örvendezik rajtunk. És ez csodálatos dolog. Emlékszem, hogy erről prédikáltam Sofóniás 3.17 valakinek a szülinapján. És csak tudom, 18. szülinapján. És emlékszem rá, hogy ott volt a család, de tudom jól, hogy olyan családi háttérből volt ez az illető, hogy tudom, hogy az apukája nem volt vele igazából személyes. És tudom, hogy nem sokszor láthatta az apukája szemébe azt az örömöt, amikor hazamegy a lánya, és akkor azt az örömöt az apukája szemébe. És erről beszéltünk, hogy Isten, a mi atyánk, ő örül rajtunk örömmel. Amikor belépünk az ajtón, akkor az öröme van. Mikor alszunk, emlékeztek, kegyelem teológián beszéltünk erről. Mikor alszunk, tudod, csak örül rajtunk. Örül rajtunk. És aztán végezetül Isten szeretete személyes és bensőséges. Tehát jó akaratként mutatkozik be, barátságos barátunk akar lenni, érzelmileg azonosul velünk az ő szeretete, örvendezik a szeretete tárgyában, és személyes és bensőséges. Tehát Isten nem a népességet szereti, hanem Isten az embereket szereti. Személyeket szeret. És Isten téged szeret személyesen. Tehát nem csak, hogy az egyházat szereti, vagy a kiválasztottakat, vagy tudod, ezek igazak, de téged személyesen szeret, és ismer, és bensőségesen. Azt mondja, hogy a hajunknak a szálát is számon tartja. Tudod, 139. Zsoltárban, tudod, ismeri, hogy az anyánk méhében formálódtunk. A csontjainkat számon tartotta. Ugye te mindent tud felőled és szeret, és ez szeretetének a gondolataival teszi. És ő téged szeret személyesen. Oké? Téged szeret személyesen. Oké, ez az egy dolog. Csak ez egy kijelentés is már sokszor elég. Isten engem szeret, és bensőségesen szeret engem. Oké, úgyhogy egy utolsót próbáljunk meg, mert nem haladunk. Jó? Megpróbálunk egy gyors utolsót. Nem, mint hogyha egyszerű lenne a feladatom. Isten mindenható volt. Oké, Isten szeretete után Isten mindenható volt. Tudjátok mit? Minden tudó volt. Tudjátok mit? Majd legközelebb. Mert csak ahogy így ránézek, ez egy akkora falat, hogy mint hogyha egy elefántot ennénk. Oké? Úgyhogy befejezésként ma beszéltünk Isten tökéletes tulajdonságaiból, Isten örökkévalóságáról, Isten változhatatlanságáról, Isten végtelenségéről, Isten szentségéről és Isten szeretetéről. És csak hálásak vagyunk azért, hogy Isten ezeket kijelentette számunkra, hogy abban, ahogy megismerjük őt, egyre inkább megismerhetjük, hogy milyen is ő valójában, és ez a megismerésünk, ez jól lehet kezdetleges most, de az ige és a Szent Szellem segítségünkre van, de egy nap, amikor a főpróba után ott leszünk az előadáson, akkor pedig saját szemeinkkel fogjuk mindezt látni. És lehet, hogy nem 5 érzékszervünk lesz, hanem 500 érzékszervünk lesz, hogy mindezt betudj, új érzékszerveink nőnek, új füleink, új szemeink, és persze mi ebbe az 5 érzékszervet tudunk most gondolkodni, de emlékeztek, hogy a mennyben úgy is van, hogy 7 szeme van, így van? 7 szeme van. Hogy? 7. Ami a teljességet jelenti, ami azt jelenti, hogy Isten mindent lát. Isten elől egyetlen egy részlet sem kerül el Istennek a figyelmét. Ez az érzékelés teljességét jelenti. Most természetesen nem tudjuk, hogy velünk hogy lesz, de biztos vagyok benne, hogy az érzékelésünk sokkal nagyobb lesz, mint most. És addig pedig a 7. érzékszervünk, az a 6. érzékszervünk a szellemünk. Tehát vannak az 5 érzékszervünk és a szellemünk. És a Szent Szellem, ami szellemünkbe tanít bennünket, és Isten igéje, ami szellemünket választja szét a lelkünktől, és a legmélyebb részünket próbálja feltárni, és ott bemutatni a mindenható élő és igaz Isten valóságát. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, és csak hálásak vagyunk, hogy a te lábaidnál ülhetünk, és hogy te önmagadat kijelentetted nekünk, és kijelented nekünk, és csak köszönjük, hogy ennek nincs vége. Köszönjük, drága Szent Szem, hogy te olyan hűséges vagy, köszönjük, hogy adtad nekünk a drága igédet, és csak szeretnénk téged jobban és jobban ismerni, és jobban megbízni benned, Jézus nevében. Amen.